napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és már tegnap műsorzáráskor bejelentettem, egy nagyon kedves vendéget fogadok itt a stúdióban, és külön köszönöm, hogy befáradt. Csép Éva Andrea, Maros megyei parlamenti képviselőt, az Alsóház munkaügyi és szociális védelmi szakbizottságának titkárát. Kezét csókolom, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Lesz miről beszélnünk bőven, mert kezdve a szociális segélyek odaítélését szigorító, közel napokban elfogadott törvénykezdeményezéstől egészen a családon belüli erőszak megfékezése érdekében hozott újabb jogszabály, elfogadott jogszabályig, annak szigorító előírásaig. Nagyon sok mindenről kell beszélni, és nem tudom kihagyni, ha bár itt vitatkoztunk a adásba lépés előtt, hogy mennyire menjünk mélyen, de azt hiszem, hogy a közvéleménynek és az érintetteknek az idegeit elsősorban az borzolja, hogy mi is lesz a nyugdíjakkal. Ellentmondó hírek jönnek, hogy nincs pénz, másrészt a kormánytagok biztosítanak, hogy de igen van, államosítják, vagy nem államosítják a magánnyugdíjpénztárakat, szóval van bőven, amiről beszélni. És mielőtt belevágnánk a részletek ismertetésébe, engedje meg tisztelt képviselőasszony, elmondjam a hallgatóknak, hogy élőben vagyunk, tehát kérdezni, hozzászólni lehet az ajánlott témákhoz. Abban az esetben, hogyha hívják a 0265-22-20-22-es, illetve a 0365-42-44-34-es telefonszámokat. SMS-ben is fordulhatnak hozzánk a 0740274165-ös számon, és elektronikus levelet is írhatnak a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro címre. Arról is nagyon sokat hallottunk az utóbbi időben, hogy munkaerő hiány van Romániában, szinte minden ágazatban, de amit talán a legnagyobb, meglepőbb dolog az, hogy ugyebár itt a nyár, a betakarítások ideje, és konkrétan Kelemen Tibor, a Kovász megyei munkaerő elhelyezési ügynökségnek a vezetője panaszkodott, amiatt, hogy felajánlották ugye már a szociális segélyből élőknek, és formálisan visszautasították. Na most e tekintetben történt egy jogszabály elfogadása tegnap előtt, igaz?
Igen, így van.
Amely szigorítja ezen túl a szociális segélyek odaítélését. Mik ezek a szigorítások, mennyire mennek mélyre, és miért van szükség, amit szintén kimondtak egy másik jogszabály kapcsán, hogy a kormány évente frissítse és újítsa nyilvántartást az ebbe a kategóriába tartozó személyekről. Honnan kezdjük?
Igen, tehát a tegnap előtt hétfői napon a képviselőház plénuma megszavazta azt a törvénytervezetet, amellyel szigorítanák a szociális segélynek az odaítélését. Az RMDSZ is a képviselőházi frakció támogatta ezt a kezdeményezést, sőt módosító javaslatokat is fogalmaztunk meg az eredeti törvényhez. Hát mindenképpen tudjuk azt, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy a törvény által előírt lehetőséget szigorítsuk, hiszen a hétköznapi életből vett példákkal bizonyított az a tény, hogy olyan személyek is részesültek szociális segélyben, akik teljes életerejükben levő emberek, fiatalasszonyok, akik ténylegesen elmehetnének dolgozni. Ellenben a kényelmes létben való felnövekedés megszokása ennek, és az állami rendszerre való támaszkodás, ez mégis elsődleges szempont volt számukra. Az, amit mondott ön is, hogy munkaerőhiány van Romániában, tehát itt is visszaköszön ugyanaz a dolog, hogy azok, akik dolgozhatnának, azok kényelmesen hátradőlve várják a szociális segélyt, míg mások azért reggeltől estig dolgoznak annak érdekében, hogy a családjuknak minden nap tudjanak betevő falatot tenni az asztalra. Ezentúl az történik, hogy azok a szociális segélyre jogosultak, akik munkaképesek, azoknak sokkal szigorúbb előírások mellett lehet igényelni is ezt a segélyt, hiszen amennyiben a családban van munkaképes ember, akkor el kell fogadja a munkaerőfoglalkoztatási hatóság által számára felajánlott munkahelyet. Amennyiben nem fogadja ezt el, vagy nem vesz részt egy átképzési tanfolyamon, akkor még van egy lehetősége, hogy közösségi munkát végez, amelyet az önkormányzatok kiírnak azokra a szociális munkákra, amelyek megtörténnek, igaz? Amelyeket közmunka név alatt ismernek nagyon sokan. De a szigorítás azt is figyelve veszi, hogy amennyiben másodszor is visszautasította a munkahely ajánlatot, amelyet a munkaerőfoglalkoztatási hatóság felajánlott neki, akkor megszűnik automatikusan a szociális segély 12 hónapra. Tehát az eredeti törvénytervezetben 6 hónap szerepelt, ellenben a bizottsági munkálatok során arra következtetéssel jutottunk a bizottság tagjaival, hogy ezt megszigorítanánk 1 évre, és csak 1 év múlva kérheti a következő szociális segély megítélését. Ez abból a megfontolásból történt, hogy elég sokan akár kimennek külföldre dolgozni szezonmunkásként. Ez egy fél éves időszakot még le tud fedni a családi költségvetésben, utána hazajönnek és kényelmesen élnek abból, amit megkerestek, plusz a munkanélküli segély, vagy nem munkanélküli, hanem a szociális segélyből. Na már most az önkormányzatok is nagyon figyelmesek, és ez nagyon értékelendő, hogy a polgármesterek figyelemmel követik azt is, tudják azt is, hogy a településükön, a kisebb településekről beszélek most, hányan dolgoznak külföldön, és ezek a személyek most már nem is mernek szociális segélyt igényelni. De beszélünk Dél-Romániáról, ahol rengetegen ebből élnek, nagyon sok háztartásnak csak ez az egyedüli bevételi forrása. Nem azt mondom, hogy nincsenek olyan családok, akik ténylegesen rászorulnak, és ne értse senki félre ezt. Nekünk az az elvünk, és az RMDS azt támogatja, hogy a tényleges rászorulók megkapják a szociális segélyt, ellenben azok, akik munkaképesek és dolgozni tudnak, azok menjenek el dolgozni minden más állampolgárhoz hasonlóan, és ne az állam nyakán éljenek.
Jó, ez így nagyon jól hangzik. A kettő miért zárja ki egymást? Mármint, vagy hogyan is fogalmazzak, hogyha elmegy dolgozni valaki, mit tudom, egy hónapig, bevállalja azt a felajánlott munkahelyet, de mit tudom én, különböző okok miatt egy idő után ott hagyja, akkor megint részesülhet segélyben, vagy hogy van ez? Mert így is ki lehet játszani akkor a törvényt.
A segélyt csak akkor tudja kérni, hogyha egy bizonyos időszak eltelik a munkavállalás periódusából. Másrészt pedig akkor kérheti, hogyha például bizonyítéka van arra, hogy elment dolgozni, ott hagyta, ellenben kért egy második munkahely felajánlást. Tehát itt azért a kettő kéz-kézben megy, és hogyha nem is kért egy második munkahely felajánlást, akkor el kell menjen, és közmunkát kell végezzen. Tehát azért az, hogy közmunkát végzek, az egy nagyon fontos kitétele annak, hogy szociális segélyt kapjak. A közmunkának az óraszáma is egy vitatott kérdés, hogy akkor hány órát kell közmunkázniuk ahhoz, hogy megkapják a juttatást. Ez arányosan van megállapítva a juttatás nagyságával. Sok esetben az történik, hogy panaszkodnak, hogy akik elmennek közmunkát végezni, nem végzik el rendesen ezt a feladatot, ellenben az új törvény megadja a lehetőséget, hogy az önkormányzatok kifüggesszék azokat a napszámos munkákat, munkára való lehetőségeket is, hogy akár napszámosnak is elmegy. Most azt is kell tudni, hogy a szociális segélynek a folyosítása és a napszámos munka, az a kettő nem zárja ki egymást, ameddig a minimálbérig nem nő meg ennek az értéke. Tehát amikor a kettőből már minimálbér fölött van, akkor már választani kell, de ellenben addig kompenzálja a szociális segélyt. Azok, akik szerintem hátrányos helyzetben vannak, azok az a kategória, akik például földterülettel rendelkeznek, és az a földterületet kiadják bérbe, ez már automatikusan elvágja a lehetőséget attól, hogy szociális segélyt kérjenek. Most gondolok egy olyan idős házaspárra, akik vidéken élnek, van egy kisebb földterületük, már képtelenek megdolgozni, ellenben nincs jövedelmük, semmilyen jövedelmük, ott van a földterület, ellenben maga a tulajdonjog miatt már nem kérhetnek szociális segélyt.
Már is megtört a jég, kedves hallgató, fordul önhöz. Két részre osztanám a felvetett kérdést. Azt írja Emese nevű hallgatónk, hogy jó napot kívánok, azt szeretném megkérdezni, hogy emelik-e a nyugdíjakat. Hát ez habatortán témakör lett volna a műsor végére, akkor mondjuk el, hogy július 1-től 1100 lejre nő a nyugdíjpont. Ez konkrétan mit jelent? Most már engedje meg, kedves képviselő azt, hogy itt felborítsuk a tervezett rendet, mert hát itt a kedves hallgató az úr, és hogy mit válaszolunk erre? És akkor a második kérdés, még ezt hoznátenném, bocsánatot kérek, hogy nem engedem, hogy levegőzzükson. Azt írja a tisztelt hallgató, szintén nemese, hogy ágyban fekvő, szociális nyugdíjat kapó nyugdíjas vagyok, hogy ezt a fajta nyugdíjat emelik-e? Tehát ez a két része a kérdésnek.
Az elmúlt másfél évben a PSZD kormány tartotta a nyugdíjpont emeléshez fűzött ígéreteit. Ez elég követhető módon tisztán látható volt, hogy ezt az ígéretét betartotta. Július 1-től emelik a nyugdíjpont értéket 1100 lejre. Ez a mostani 1000 lejhez képest egy 10%-os emelkedést jelent. Döncsül a miniszterelnök asszony ígérete szerint 2019-ben már 1265 lejre tervezik a nyugdíjpont értéket, míg 2020-ban már 1775 lej kellene legyen. Na most, hogyha megnézzük, hogy eltelt másfél év, tartották az ígéretet, akkor ez nagyon jó. Azt kell majd megnézzük, hogy mennyire erős is ez a pénz, tehát hogy megtartja-e azt a vásárló erejét 2020-ra a nyugdíjpontértéknek függvényében, vagy sem. Itt az, ami még fontos, az, hogy július 1-től a minimális nyugdíj, az úgynevezett szociális nyugdíj is növekedik, tehát arányosan fog növekedni. Az most 520 lej a minimális szociális nyugdíj, amelyet megkapnak. Ez 740 lejre fog július 1-től emelkedni. Azt elmondom a kedves hallgatóknak, hogy ez azt jelenti, hogy augusztusban érkező nyugdíj lesz megemelve, tehát hogy annak függvényében, hogy tudják, hogy mekkora a nyugdíjpont értékük, akkor azt megszorozzák 1100 lejjel, és akkor ezt az összeget fogják megkapni. A 2000 lej fölötti nyugdíjakat ellenben tudjuk, hogy ott már adó van, a 2000 lej alatti nyugdíjakon nincs adó, tehát hogy ezek azért fontos dolgok, hogy figyelembe vegyék, de jön a nyár, és egy picit fog nőni a nyugdíj.
Sőt, az is kijelentődött, hogy júniusban hamarabb jön a postás, július elején hamarabb jön a postás a nyugdíjakkal, viszont ez, amint elhangzott, még nem fogja tartalmazni azt a pluszt, amit a jogosultak várnak, csak augusztusban.
Igen, ez a kijelentés az, hogy hamarabb jön a nyugdíj júliustól, ez nem tudom, hogy mennyire gondolták végig a kijelentéseket és az ígéreteket, mert hogy tudjuk azt, hogy a Román Posta az, aki a nyugdíjakat kezeli, és több helyről visszajelzésként azt kaptam, hogy egyszerűen megnyomorítják a rendszert, és képtelenek időbe kivinni, hiszen annyi kifizetés van időközben pontosan a hónap első felére betervezve, közepe felére, hogy struktúrájában és rendszerezésében elég nagy gondokat okozhat majd. Én azt mondom, hogy azáltal, hogy garantálják, hogy hamarabb ki fog jönni a nyugdíj, sok mindenben nem fog változtatni, mert amikor egy család tervezi a költségvetését, akkor nagyon jól tudja azt, hogy mikor jönnek a számlák, mikor kell ezeket a számlákat kifizetni, mikor milyen vásárlásokat eszközölnek, tehát mindig be kell tudni osztani, hogyha 25-én jön a nyugdíj, és a következő hónap 25-éig kell beosztani, pont úgy fogja beosztani, mint hogy a 15-én jönne a nyugdíj, és a következő hónap 15-éig tartana.
Hozzáfűzök egy epés megérzést, kibírom. Majd, ha megengedi, nem a nincs ott az ostor, hanem majd a nyugdíjak a kapcsolatosan, de hallgató van a vonalban, úgyhogy kérem, hogy fogadjuk, engedje meg, hogy bekapcsoljuk, jelzi Nemes Attila, műszaki munkatársunk, hogy várakozik. Tisztelettel köszöntjük, haló, adásban van.
Kezit csókolom, jó estét kívánok. István vagyok, még egyszer kérdeztem ezt. A laboránsokkal mi a helyzet? A kémikusok, biológusok, ezekkel mi a helyzet? Pontosan máma voltam egy vizsgálatra, és elküldtek a laborba. Azt mondták, hogy jelen pillanatban abszolút nincsen pénzük a labornak, csak 28 vagy 29-én programálnak. És körülbelül jövő hónap közepére fogok odaérni, hogy esetleg azt az analízist nekem megcsinálják. Hát ilyet még nem tudom felfogni ezt, hogy mit gondolnak, hogy megy, hogy fog menni ez. Úgyhogy meghallgatom a rádiót.
Egészségbiztosítási pénztárnak a finanszírozása. Nem egészen tartozik a kedves képviselőasszonynak a munkakörébe, de hát ha tudja a választ erre.
Hát a választ csak elméletileg tudom, hiszen ez az egészségügyi területhez tartozik. Ezeket a vizsgálatokat az egészségügyi biztosító pénztár az, aki kifizeti a laboroknak, tehát ezeket a vizsgálatokat. Tudjuk azt, hogy mindig a havi lebontásban megvan a keretösszeg, amelyet ezekre a vizsgálatokra rászánnak. Ezeket szétosztják, és akkor kinek, amikor elfogy a kerete, akkor sajnos nem tudja elvégezni ezt a vizsgálatot. A gond az, hogy nem, szóval szerintem a jó az, amikor az ember nem sürgősségileg jut el oda, hogy ezeket a vizsgálatokat elvégezzék. Vas Levente képviselő kollégám az, aki azért az egészségpolitikában és egészségügyben ügynek rendkívül jó ismerője, úgyhogy ő az a kollega, aki biztosan sokkal láthatóban és részletebben menően tudna erre válaszolni.
Tisztelt István, annyit tudok megígérni, még az sem 100%-osan, mert annak függvényében, hogy tudunk egyeztetni, és ki hogy ér rá, tudjuk bekapcsolni, de jövő héten valamelyik napra kész műsorban ez lesz a téma, az egészségügy helyzete, és akkor kérem, hogy ha lesz olyan kedves, figyeljen, én meg fogom kérdezni az illető képviselőt vagy szenátort, annak függvényében, hogy ki tudok becserkészni, hogy mi is a helyzet ezekkel a pénzekkel. Egyébként lehet, hogy az a pekhe, és ezzel bezárom, nem akarom húzni az időt, hogy hónap végén jelentkezett laborvizsgálatra, amikor az alap az elfogyott.
De nem normális az, hogy valaki ennek függvényében tervezze a laborvizsgálatainak a beütemezését, hogy akkor hónap eleje vagy hónap vége van. Igen.
Szóval ez szóval az egyébként nem normális dolog. Na most tényleg vissza az előbbi kérdéshez, akkor ezek szerint azt nem tudja a jobb kész, hogy mit csinál a bal. Említette tisztelt képviselő azt, hogy a posta panaszkodott, hogy nagyon megterhelik őket. Viszont a kormánytagok, most már nem emlékszem pontosan, Viarika Dancsila miniszterelnök azt mondja, mert pedig Olgucza Vasilescu munkahelyi miniszter bölcsködött ezzel, mint jó hírrel, hogy a nyugdíjasok hamarabb megkapják jövő hónapban a nyugdíjukat. A posta ezek szerint megint nem tudta, hogy kap egy pupot a hátára.
Hát a posta, hogy kap egy pupot a hátára, most az történik, hogy az igazgatóságok, a tanácsadók értesítik a minisztereket, és folyamatos egyeztetésben vannak. Maga, ami terepen történik, nagyon sok esetben ismeretlen a bukaresti szaktárcák számára. Ők tartják a kapcsolatokat a hatóságokkal, az igazgatóságokkal, a területi megyeiekkel, de mégis az van, hogy pont ami a nyugdíjpénztárnál is történik, hogy nagyon sok munkavolumen van, nagyon nagy a munkamennyiség ellenben, az álláskeretük már nem hagyja jóvá, nem engedi meg, mert állami munkahelyről beszélünk, hogy újabb alkalmazottakat vegyenek fel, és ezért sokkal döcögősebben megy az ellátása ezeknek a feladatoknak, tehát egy kicsit nehézkesebb ebből a szempontból.
Ismét hallgató van a vonalban. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm! Én egyszerű ember tiszteletából Bandi László.
Üdvözlök, László!
A nyugdíjaknak az előhozatala, tehát meg vagyunk vigasztalva, hogy jövő hónapban már a hónap átsejtük, vagy mit tudom, 6-ától, vagy 10-től a kezünkben lesz a pénz. Jaj, de nagy öröm! Jaj, de nagy öröm! De ugyanannyi az érték ugyanannyi, a naptári nap ugyanannyi, és a mindennapi kereskedelmi egységekben az ár ugyanannyi, akkor mi hamar boldogabbá. Értem én a szenátor nőnek a véleményét.
Tehát, hogy nem véleményt mondtam, hanem azt mondtam el, pontosan ugyanazt mondtam el, amit ön is, hogy attól függetlenül, hogy hamarabb fogják a nyugdíjat kihozni, tehát a hónap közepén hozzák, vagy a hónap végén, a kérdés mindig az, hogy be tudja-e osztani az ember, és hogy megállja-e az értékét, a vásárló értéke megmarad-e ezeknek a nyugdíjaknak, hogy ténylegesen ugyanazt tudják lefedni, ugyanazokat a költségeket, mint eddig. Ezért mondtam, hogy a nyugdíj pont emelés lesz az, amely augusztustól egy pici változást fog hozni. Nem túl nagyot, de azért mindenképpen egy kicsivel nagyobb nyugdíjakat fog hozni a nyugdíjasoknak.
Hát igen, sajnos, hogy nem tudunk egy megfelelő szintű nyugdíjat garantálni senkinek, és az állam sem. Nagyon óriási szakadékok vannak itt. Most ne menjünk bele, hogy megpróbálta kiegyenlíteni a nyugdíj szinteket, ez még a jövő zenéje. Igen. Egy másik kedves hallgató érdekes dolgot vett fel, Dénes nevű hallgatónk írja SMS-be, idézőjel, ne az állam nyakán éljen, idézet bezárva. Van számos olyan eset, amikor rokkant nyugdíjas fél munkaprogrammal rokkant nyugdíjast fél munkaprogrammal alkalmaztak, plusz órát vállalt, az ellenőrök pedig éppen ebbe kötöttek bele. Tehát ezek szerint a valóság az, hogy büntetik azt, aki szeretne dolgozni? Kérdi Dénes nevű hallgatónk.
Tehát itt nem arról van szó, hogy ne az állam nyakán éljen, én ezt a kifejezést azokra a személyekre használtam, akik munkaképesek, az életük tejében vannak, és ténylegesen tudnak dolgozni, és mégis ahelyett, hogy elmennének dolgozni, várják az állami segítséget otthon. A fogyatékkal élő személyek, ezek pontosan azok a személyek, akikre ki is tértem, amikor felvezettem a törvénymódosítást, hogy igenis ők azok, aki az a kategória, akik ténylegesen rászorulók, és hogy ezek meg kapják meg azt, ami nekik jár, azt az állami segélyt, hiszen ez egy alapvető életfeltétel nekik, hogy bizonyos támogatások mentén éljenek, hiszen nem tudnak dolgozni.
És hát sajnos, hogy volt egy drasztikus visszavágás 2010-ben ott a válság kapcsán, amikor nagyon megszigorították az ilyen betegnyugdíjasztatást, meg sok ember ebből eléggé keserű ilyen jött ki ebből a helyzetből, és most se tud visszaállni a rendszerbe, és tényleg nem arról van szó, és én is sem azt említettem, de az viszont teljes mértékben felháborít, amikor több információ jött olyan helyről, hogy tényleg munkaképes, épkézláb emberek csak éppen kipipáltatták magukat, hogy megjelentek különböző állásbőrzéken, és utána rögtön futottak a polgármesteri hivatalhoz, hogy a segélyt átvegyék, szóval ez azért felháborít.
Így van, és ezt meg is kell állítani.
No, jó napot kívánok, írja egy másik kedves hallgató, remélem, hogy egy keresztnevet is elküld, hogy ismerjük meg. Azt írja, jó napot kívánok, be akarom köttetni a kábeltelevíziót, már több mint két hete ígérgetnek, hogy ekkor is akkor nem számítana a pénz, a másik pedig fizetjük a minden hónapot, ezek szerint nincs pénzek, vagy megvehető a megfelelő kábelt. Na hát ez eléggé sajátos eset, és megint nem ide tartozik. Hó, ebbe belementem. Hallgatóval viszont a vonalban jelzi Nemes Attila kolléga ismét. Halló. Eltűnt a hallgató, úgy látszik, hogy megunt a várakozás. Térjünk még vissza ehhez a szociális segélyjuttatáshoz, tisztelt képviselő asszony, mert viszont korábban volt egy olyan politikai nyilatkozata és felszólalása, talán éppen a munkaügyi miniszterhez fordulva, hogy azon szervezetek, amelyek szociális segélyt nyújtanak, szolgáltatásokat, beteggondozás, stb. Ezek 8 éve ugyanolyan szintű támogatást kaptak, vagy visszavágták, az év elején megint botrány volt, a nekik szánt juttatásokat. Nos, igen. Mi a helyzet ezekkel a civil szervezetekkel jobbára, házi gondozással, mert hogy másrészt azt is tudjuk, hogy a társadalom nagyon elöregedett, nagyon sok idős emberen segítenek, és szükség van rájuk.
Tehát, hogy szét kell válasszuk a szociális szolgáltatások és a szociális segély, ez nem ugyanaz. Tehát a szociális segély az egy minimális...
Elnézést kérek, közben jelzi Nemes Attila, bocsánat, és szavába vágok, hogy visszatért a hallgató. Halló!
Jó napot kívánok!
Kezdjét csokrom!
Jó napot kívánok!
Jolán a nevem!
Kezdjét csokrom, hallgatjuk!
És szeretnék a miniszterasszonytól egy annyit kérdezni a műsorral kapcsolatosan. Az előbb nem értettem, hogy azt tetszett mondani, hogy augusztustól kapjuk meg a pénzérték növelését.
Július 1-től emelődik, de augusztusban vehetik készhez, akkor hozza a postás az emelt nyugdíjat.
De akkor itt van egy olyan nem megértés, hogy ha a nyugdíjt minden hónapban rendszeresen kapjuk, akkor a júliusi hónap az kiesik?
Nem.
Nem esik ki.
De a július elején érkező nyugdíj az még a júniusi hónapra érvényes. A nyugdíjpont dátum szerint július 1-től növekedik 1100 lejre, tehát ennek a gyakorlati készbevétele csak az augusztusi nyugdíjban jelenik meg. Teszik érteni?
Nagyon szépen köszönjük.
Viszont hallásra.
Mert hogy a fizetésekkel is az van, hogy mintha az ember ledolgozta azt a hónapot, a következő hónapban leheti fel, tehát a naptári, mert mit tudom én, hát ez is úgy van, hogy egy teljes naptári hónapot a nyugdíjas is le kell töltsön, Isten ments közben.
De akkor megvannak az intézkedések, tehát, szabályozva van ez is. Tehát a szociális szolgáltatásokra visszatérve, tehát a szociális szolgáltatás az nem egyenlő a szociális segéllyel, ezt nem győzöm hangsúlyozni, mert tényleg nagyon sok esetben összetévesztik. Szociális szolgáltatás az egy idős otthon, az otthoni beteg gondozás, az otthoni idős gondozás, a rehabilitációs tevékenységek, nappali foglalkoztató központok, gyerekotthonok, tehát ezek mind olyan típusú szolgáltatások, amelyeket igénybe lehet venni. A szociális segély az egy minimális állami támogatás, egy minimális állami juttatás annak érdekében, hogy az legalapvetőbb megélhetési feltételeket tudják biztosítani a rászorulóknak. Az egy segély. A szociális szolgáltatások az pedig egy szolgáltatás, egy beavatkozás, egy más típusú dolog, ami nem pénzről szól, nem segélyről szól, hanem egy szolgáltatásról szól.
Ismét hallgatóval vonalban. Haló!
Jó napot kívánok!
Üdvözlőjük, tisztelt!
Jó napot kívánok!
Kihez van szerencsék?
István vagyok, Kézdirő.
Üdvözlőjük, hallgatjuk Önt!
A nyugdíjjal kapcsolatosan akarok kérdezni a szenátornőtől. Van a szomszédom, kap most 520 lány nyugdíjt. Alig tudta kényszerzni 15 évet. Én 23 éve beteg nyugdíjban vagyok, 23 éven van. Van 640 lány most jelenleg. És ő neki van 520 lány. Ő most kap 120 lányt réa, és lesz 640 lány. És én a 600 lányra, én csak kapok 40 lányt. Ez hogy létezik? Ez hogy lesz jó ez ilyen formára, kedves szenátorosszony?
Tehát...
Megtudom a rádióban.
Jó, tehát az, amit én mondtam, az, hogy a minimális szociális nyugdíj az azt jelenti, hogy azok, akik ledolgozták a 15 évet és elnyerték a nyugdíjas státuszt, akkor ők jogosultak a szociális nyugdíjra. Ez azt jelenti, hogy akár 380 lej, most mondtam egy példát, egy légből kapott példát, 380 lej a nyugdíjának az értéke, amelyet kiszámolnak, az állam jön egy segítséggel, és ezt megpótolja egy segély formájában, hogy felrúgjon egészen 520 lejig. Az, amitről beszéltünk, az, hogy ez a minimális nyugdíj július 1-től a kormány ígéretei szerint, és reméljük, hogy tartják, 740 lejre fog emelkedni. Most az, hogy az, aki ledolgozta az éveket és sokkal több évet versus az, aki a minimális nyugdíjból kell megéljen, a különbségek ténylegesen nem reálisak, mert hogy akinek 23 év régissége van versus akinek 15 év régissége van, mégis számít. Ellenben a nyugdíj kiszámításánál a hozzájárulásos időszaknak megfelelően a kiszámításokat úgy végzik el, hogy az alkalmazott a béréből mennyi volt az a hozzájárulás, amellyel az állami pénztárhoz hozzájárult, a nyugdíj pénztárhoz, az állami kasszába befizetett. Kiszámítási képleteket mindig lehet jobbítani, de ellenben el kell mondjam azt, és nem akarok senkit elkedvetleníteni, hogy soha nem lehet úgy csinálni, hogy mindenkinek tetszedjen. Ez a megpluszolás az illetőnek, a szomszédnak, akinek csak 15 év régisége van, ez egy szociális intézkedés annak érdekében, hogy ne ilyen mély szegénységbe, ne váljon bűnözővé, és akár az alapvető életfeltételeket ne tudja biztosítani önmaga számára.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész műsort hallgatják, vendégünk a stúdióban, se nem miniszter, se nem szenátor, hanem Csép Éva Andrea, parlamenti képviselő, az alsóház, mármint a képviselőház munkaügyi és szociális szakbizottságának titkára. Ezt tisztázzuk feltétlenül, hogy újabb hallgatót köszönhetünk, Jelzi Nemes Attila. Haló, üdvözöljük!
Igen, jó napot vagy jó estét!
Minden. Nagyon röviden kérném, Renát,
nagyon röviden, igen, meg szeretném kérdezni azt, hogy a statisztikai hivatal a fogyasztói kosarat mennyire állapította meg. Ezelőtt 5 évvel 1500 lejkot. És kérdem én, hogy az 5 év eltelt, hogy még mindig csak 1500 lej maradt.
Nagyon jól informált, kedves hölgyem, igen. Tehát a fogyasztói kosárral pontosan ezelőtt 2 héttel a képviselőház bizottságában volt egy vitánk, egy beszélgetésünk, hiszen pontosan ezt tematizáltuk, hogy ameddig a fogyasztói kosárnak az értékét nem állapítjuk meg, addig a minimális szociális indikátort sem lehetne meghatároznia a kormánynak, a kormány, és ez egy olyan szám, amelyre mindig hivatkozunk, amikor akár segélyeket, akár szociális segélyeket, akár munkanélküli segélyeket osztanak. Ez az úgynevezett ISR, ez az ISR, aminek most az értéke 500 lej. Nagyon-nagyon vonakodnak attól, hogy újra tárgyalják ezt a dolgot. Én úgy érzem, hogy bizottsági szinten azzal, hogy napirenden tartjuk már, és a képviselőház munkaügyi bizottsága kezdett ezzel az üggyel foglalkozni, hosszú távon meg lesz a hozadéka, és ténylegesen a legjobb helyre telefonált, mert én is elég nagy harcosa vagyok ennek, hogy tudjuk újra számolni a fogyasztói kosarat.
Igen, sajnos, mert ugye én 40 év szolgálat után még kevesebbet kapok, amit ezelőtt 5 évvel megállapították. Kevesebb nyugdíjat kapok a 45 év után, a 40 év után, mint amennyi lenne a fogyasztói kosár. És holott minden 50%-kal drágult az összes szolgáltatás. Hát könyörgöm, a nyomorúságba döntenek, nem máshova.
A fogyasztói kosárról kell tudni azért a kedves hallgatóknak, mert azért egy olyan összetett dolog, a fogyasztói kosarat külön korcsoportokra állapítják meg törvénykezés szerint. Megvannak a középkorúak, a fiatalok is, megvannak az idős személyek. Annak érdekében, hogy akkor százalékarányban a szolgáltatások, az élelmezés, az alapvető létfenntartási szükségletek hány-hány százalékot tesznek ki, és ezt pedig összhangban hozzák az átlag árakkal, és ez ennek alapján állapítják meg. Ez egy kicsit komplikáltabb, de fontos és szükséges dolog. Igen.
Ezek a polgárok szeretnék tudni, hogy miért is mit kapnak, igen, és tudni, hogy tudunk megélni.
Köszönjük szépen. Szép estét kívánunk még akkor is, hogyha nem tudunk túl sok optimizmussal válaszolni a kérdésekre. Egy kedves hallgató konkrétan azt kérdi önt, tisztelt képviselő asszony Enikő, hogy a nőknek emelik-e a nyugdíjkorhatárát, és előzetes nyugdíjba vonuláskor büntetnek-e, a kedves hallgató azt kérdő, penalizálnak-e?
Tehát ez két kérdés. Mert hogy kezdem a második fejével. Az előzetes nyugdíjba vonulás az azt jelenti, hogy kedvezményezetten ő hamarabb nyugdíjba szeretne menni. Tehát igenis van egy idézőjeles büntetés, ami azt jelenti, hogy ahány évet, tehát a 2 évvel korábban elmegy, akkor megvannak azok a pontok, amelyeket nem kap meg. Ellenben, amikor eléri a korhatárt, akkor újra számolják és megkapja az annak megfelelő nyugdíjat. Kivételt képeznek azok a települések, amelyekben például Marosvásárhely és környéke is bekerül, azért a kombinált szennyezése miatt ez külön törvényben van foglalva, ezeken a településeken az úgynevezett büntetőkamat, a penalizálás nélkül tudnak elmenni előzetes nyugdíjba azok a személyek, akik élnek ezzel a joggal. És az, hogy a nők hamarabb mennek el nyugdíjban vagy sem, hát nem tudom, egyesek számára jó hírt fogok közölni, mások számára pedig rossz hírt fogok közölni. Az európai tendenció és az irányvonal teljesen evidensen azt mutatja, hogy ki fog tolódni a nőknek is a nyugdíjba vonulási korhatáruk. Jelenleg Romániában 63 évesen lehet elmenni egy nőnek nyugdíjban, még egy férfinek 65 évesen, 62 év és 8 hónap, 9 hónap pontosabban a nők esetében. Ha az esélyegyenlőség jegyéből beszélünk, és azt mondjuk, hogy akkor egyenlő munkáért, egyenlő bérezést kérünk, úgy gondoljuk, hogy ténylegesen ugyanazok a jogok járnak a nőknek is, mint a férfiaknak, akkor az a tendencia, hogy igenis 65 év legyen a nőknek is. És európai vonatkozásban beszélek most is, mert ettől nem tudunk eltekinteni. Ugyanaz a tendenció, hogy minél jobban tolják ki a nyugdíjazást, és megteremtsék az egészséges, aktív előregedésnek a feltételeit, azáltal, hogy azok, akik munkaképesek és úgy érzik, hogy tudnak még dolgozni, az élete során felhalmozott tapasztalatukkal még hozzá tudjanak járulni. Másrészt pedig egy bizonyos díjazást is kapnak, hogyha a nyugdíjas korhatárt elérve még ott maradnak és dolgoznak. Tehát igen, valószínűsítem azt, hogy nem a közeljövőben, de nem sokára kezdünk beszélgetni arról, hogy megemelik a nőknek a nyugdíjkorhatárt, de ellenben arról is kell beszéljünk, hogy akkor, hogyha már nőkről beszélünk és gyerekeket szülő nőkről beszélünk, és azokról, akik utána elmentek dolgozni, és most sokan vannak olyanok nyugdíjba, akik hazajártak szoptatni annak idején, nem tudták, hogy kire hagyják a gyerekeket, mi történik, akkor milyen pluszot tudunk adni ezeknek a nőknek. Tudják mindnyájan, és hallották, és már mindenhol beszélik, hogy egy új nyugdíjtörvény van kidolgozás alatt, és a kormány nagyon erősen tartja azt, hogy őszire elkészül az új nyugdíjtörvény. Itt nagyon kíváncsi vagyok, hogy készhez kapjam akár már a piszkozatot is, hogy kezdjük el tanulmányozni. Itt azt látom fontosnak, hogy az asszonyok, akik munkaszerződésben álltak, tehát munkaviszonyuk volt, és elmennek nyugdíjba, valamilyen formában bónuszként kapjanak plusz juttatást. Van egy nagyon jó modell, ez a spanyol modell. A spanyoloknál a gyerekek függvényében a nyugdíj pontértéket szorzóval emelik. Tehát, hogy elmennek szintén 63 éves kor, most elmondom, hogyha Romániában lenne, 63 éves korban elmegy nyugdíjba, ellenben van 3 gyereke, és megállapítanak neki egy 1500 lejes nyugdíjat, és akkor azt mondják, hogy mivel, hogy van 3 gyereke, ez a nyugdíjpont megszorzódik még 15%-kal, mert 3 gyereket nevelt. És tehát ugye ez a spanyol modellben ezt használják, amivel valamelyest, és nagyon fontos, hogy azok az asszonyok kapják meg, akik munkaszerződéssel dolgoztak, akiknek régiségük van, és hozzájárultak a társadalombiztosítási rendszerhez.
Nagyon csak az a nyugdíjpénztárhoz tartok tőle, aztán jönnek a kérdések, hogy a több gyermekes anyáknak meg
pont azért mondtam el nagyon tisztán, hogy akinek van munkaszerződése, aki az államfele fizeti a járulékokat, ezekről van szó, és ezeknek a segítéséről.
Ismét hallgató van vonalban. Halló!
Jó napot kívánok! Gál Sándor vagyok.
Üdvözlék!
Kérdésem volna önökhöz. Itt hallgatom a rádiót, szeretem hallgatni a Marosvásárhelyi rádiót, és hallom nap mint nap a panaszolkodásokat. Nyugdíjok kevesek, fizetések, jobbra-balra szociális pénzek, juttatások. Hogy lehet ezt megoldani, hogy ezek az ingyen élők, azt lehet mondani, ingyen élők, mag egészséges, munkaképes emberek kapják a pénzt, mikor a Somerosztálynál ki van téve egy nagy lista, hogy hány meg hány helyre keresnek munkaerőt?
Hát nem tudom, hogy mióta hallgatja a kedves Sándor a műsort. Pont a műsor elején beszélgettünk arról, hogy milyen új törvényt szavaztunk meg a héten a képviselőházban döntőházként. Ez még nem lép életbe, mert hogy az államfő ki kell hirdesse és meg kell jelenjen a hivatalos közlönyben, de pontosan ennek a szigorításáról számoltam be a műsor első felében, hogy most már nem akárki, az ingyen élők olyan könnyen nem válhatnak ingyen élővé, hanem el kell menjenek dolgozni.
Hát ez lenne a tökéletes dolog, az igazat megoldani.
Ez a törvénymódosítás ment át a
héten. Az államfő minél hamarabb kéne gondolkozni, és ezelőtt már 20 éve kellett volna ezen elgondolkozni, mert tényleg az ártatlan ember, aki dolgozik reggeltől estig és kapja pénzt, az állam felé fizeti rakás összeget azért, hogy legyen miből fizetni a rengeteg ingyen élő.
Ne túlozzuk, mert azért van, aki tényleg nehéz körülmények között él, tehát nem lehet így általánosítani. Abban teljesen mértékben azt hiszem egyetértünk, hogy vannak viszont olyanok, akik simán munkát vállalhatnának, fizikailag erre alkalmasak is. Mégis kimondják.
Igen, de itt, hogyha most törvényalkotóként véleményt is mondhatok, én úgy gondolom, hogy lehetséges az is, hogy határozottan szét kellene választani azt a kategóriát, akik mindenképpen a rászorulók kategóriáját képezik, és megkapják a szociális segélyt, és akkor mellé tenni azt, hogy kik azok, akiknek emiatt azért, kik azok, akik időszakosan kaphatnak, vagy mik a feltételek. Tehát, hogy ez az egész törvény, aminek az a neve, hogy a minimál jövedelem garanciáját viselő neve van, igen, de kicsit belebonyolottam, mert románból fordítom hirtelen, de nem jön össze. Tehát, hogy a garantált minimál jövedelmet szavatoló törvény, ebben mindenki benne van. És akkor tényleg ez a tényleg jogosultak, akik a rászorulók is össze vannak keverve azokkal, akik munkaképesek, és hogyan vállalnak munkát, vagy nem vállalnak munkát, vagy hányszor küldik el, vagy miért nem mennek el, és a kifüggesztett munkaajánlatok közül egyikkel sem, aminek ezért szigorítottunk.
Ismét hallgató van vonalban. Halló!
Halló, jó jó napot kívánok, János.
Nagyon röviden kérném.
Ezt a törvényt már nagyon rég meg kellett volna, hogy hozzá kedves
képviselő. Jobb később, mint soha.
De úgy értem, hogy akkor azért értékeli és örvendennek.
Én nagyon értékelem. A csehek ezt a törvényt körülbelül 5-6 év, 7 évvel ezelőtt hozták meg. A fényességes nyugat pontosan 3 napig hőbörgött, mert hát ezt nem lehet, mert kell adni a szociális juttatást, és azt mondták a csehek, munka van elég, aki akar dolgozni, dolgozhat, aki nem, annyi. Ugye tanultuk, tehát, mert tudomásom van arra Maros megyei községről, ahol a polgármester ebből szerzi, már a 4. mandátumát ebből szereztem meg, hogy az ilyen iparosok kint vannak, dolgoznak.
Jaj, kedves őkörben, János, olyat mondott, amit én nem akartam itt kimondani az előbbi hallgató felvetésére, hogy miért adják.
Mert ez van, ez történszik, hogy ebből kapta 4 mandátumát a polgármester, mert az iparosok kint vannak, ahogy is hívják, nyugaton. Hogy aztán dolgoznak, nem dolgoznak, azt nem tudom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Köszönjük a véleményét.
Nem tudok osztozni a véleményben azért, mert mindenféle felvetések terjenghetnek, és gondolhatunk ilyen-olyan dolgokra, ameddig nem látjuk és nem tudjuk, addig elég súlyos kijelentések ezek. Én azt hiszem, hogy amennyiben nincsenek információk, nem lehet erről nyilatkozni, vagy nem láttuk, hogy tényleg mi történik. Ellenben kell menni a hivatalba, meg lehet kérdezni, ezek átlátható információk, hogy kik a szociális segélyesek, ki van függesztve, hogy ki kell menjen közmunkára, tehát ezek számon kérhetőek, átláthatóan működnek az önkormányzataink.
Engedjen meg akkor itt egy visszatérő kérdést, mert hogy felvetődik az, és ezt is a törvényhozásban hangoztatták, hogy ezentúl, ha életbe lép, mert még sok akadálya van, és mostanában nagyon nehéz egy-egy törvényt életbe léptetni, vagy kihirdettetni, akár az államelnökkel, mert egyfolytában hol ilyen akadályokba ütközik, hogy a kormány ezentúl évente kell frissítse az érintetteknek a lajstromát. Ezek szerint akkor Romániában nem tudja senki manapság, hogy hány szociális segélyre jogosult.
Pont ezt mondtam, azért összekeverültek itt a dolgok, mert hogy nem a szociális segélyesekről beszélünk. Az a törvény, amit szintén a héten szavaztunk meg, az RMDSZ kezdeményezés, ez a szociális szolgáltatók lajstromáról és a szolgáltatások szükségességéről szól. Tehát arról, hogy egy évben a kormány támogatja ezeket a szolgáltatásokat, de úgy a magán, mint az állami szférában. Tehát állami intézményekről is beszélünk, akik szociális szolgáltatásokat végeznek, pont úgy, mint civilekről, az úgynevezett civil és szervezetekről. És igen, azért kérjük a lajstromát, mert hogy jönnek a támogatások, ellenben a megyék összesítik, az önkormányzatok összesítik, senki nem összesíti, és meghozzák a döntéseket, és nincsenek megindokolva a döntések, hogy miért prioritásként támogatják csak az otthoni beteggondozás versus a fogyatékkal élők személyeknek a rehabilitációs tevékenységét, vagy a gyerekeknek az elhelyezését. Tehát, hogy azt látjuk, és az RMDSZ azért kezdeményezte ezt a törvényt, hogy végre egy átlátható képet kapjunk a szociális szolgáltatások területéről, melyek a szükségletek, milyen típusú szolgáltatások vannak, milyen költségekkel járnak ezek a szolgáltatások, milyen hiányosságok vannak a szolgáltatások területén, és mindezek mellé, hogyha hozzárendeljük a számokat, hogy milyen költségvetése lenne szükség, annak érdekében, hogy ezekhez az alapvető szociális szolgáltatásokhoz, ami emberjogilag alapvető szükségleted és hozzáférési jogod van, mennyi összeget kell rászánni, mennyi a befektetett összeg, és mennyi a hozadéka az ellátottak számában. Hogyha ez nincs meg, és nincs a kormány előtt sem, tehát a szaktárca előtt sem, akkor hogyan tud tervezni hosszú távon szociális stratégiát megállapítani, és megnézni, hogy milyen intézkedéseket kell eszközöljön annak érdekében, hogy ezek a szolgáltatások javuljanak, hogy az ellátottak meg legyenek elégedve a szolgáltatások minőségével, és ne az utca szélére kerüljenek, és egyre nagyobb kirekesztett közösségek kialakuljanak át, amelyek ténylegesen nagyon erős hátrányos helyzetben élnek, és azon kívül pedig az, hogy kiszámíthatóság, erre rá kell valahogy vezessük. Nem hiszik el? A kormány negatívan véleményezte az RMDSZ törvénytervezetét, és amikor a szaktárcának a szakértője bejött a bizottságba, hogy elmondja, hogy ők nem támogatják, és ezt nem, a kormány nem javasolja elfogadásra a képviselőháznak, amikor megkérdeztem, hogy mi a kifogása ellene, akkor azt mondta nekem a helyi, az az igazgató, aki azt az igazgatóságot vezeti, aki a szociális szolgáltatásokkal foglalkozik, hogy nincs elég emberük, aki ezt megcsinálja. Kérdezem én, azon kívül, hogy működnek a megyei szociális kifizetési ügynökségek, amelyek folyamatos kapcsolatban vannak a civil szervezetekkel is, az állami szolgáltatókkal is. Azon kívül megvannak az országos szintű összegzést végző szervek. Miért kell, miért mondják azt, hogy nem tudják egybefésülni az összes adatot, ami igazából a rendelkezésükre áll, csak szana szét van. Ez olyan, mint amikor szétszórjuk a magokat, és akkor aztán próbáljuk összegyűjtögetni belőle azt, amire szükségünk van. Tehát struktúráltan szeretnénk, átláthatóan, kiszámíthatóan és tervezhetően.
Van itt két eléggé furcsa SMS, nem is tudom, hogy hova tegyem.
Én felolvasom, nem tudom, hogyha tud-e
erre valamit. Nem egészen értem a tartalmát sem, ám a hallgatók, mivel hogy névvel érkeztek, adjuk meg nekik a tiszteletet. Azt írja kedves András nevű hallgatónk, hogy törüljék el a nyugdíjas adót, én sokat szenvedtem a bányászatban, halált nem egyszer láttam. Nem tudom, milyen nyugdíjas adóra.
Hát a 2000 lej fölötti nyugdíjak, azok meg vannak adózva. Tehát a 2000 lej fölötti nyugdíjasok adóznak. Azáltal, hogy a tisztelt úriember bányászatban dolgozott, ezért van egy emelt nyugdíja, hiszen a munkavégzésnek a nehézsége függvényében egy nagyobb nyugdíjt kapott, ezzel kárpotolták a munka nehézsége miatt. Emiatt, ez egy kicsit kényes kérdés, az RMDS azt akarta, hogy ne legyenek a nyugdíjak nagyobb összegig megadózva, ezt nem értük el, azt, amit elértünk, ez 2017 januárjában volt, az, hogy akkor egyik nyugdíjas sem fizet már egészségügyi adót, mert hogy egészségügyi pótlékot is kellett fizetni, hanem a 2000 lej alatti nyugdíjasokat adómentesítettük. Ellenben nagyon érdekes a felvetés, mert most jutott eszembe az, hogy amennyiben a nyugdíjpont érték növekedik, és egy év alatt emelkedett a nyugdíjpont érték, arányában a megadózandó nyugdíj határ, ami 2000 lejre van, annak is emelkednie kellene, és lehet, hogy meg is fogom csinálni, ezt nézzük meg, hogy mi van a törvényben. Nagyon jó ötlet, köszönöm, itt jól gondolkodunk.
József! Kicsit ironikusnak tűnik az SMS, nem tudom, röviden kérnék választ rá. Azt írja József, akik dolgoztak 25 évet a másik rendszerben, nem érdemelnek speciális nyugdíjat.
Hát ezt a kérdést nem értem.
Én is sem. Valószínűleg arra utal a kedves hallgató, hogy ugyebár van jó néhány volt szekus tábornok, stb., akik ilyen különleges nyugdíjban részesülnek, és hiába próbálkoztak azzal, hogy lejjebb hozzák, vagy hogy megszüntessék, betonfalba ütköztek. Ne foglalkozzunk vele, nem tudom, hogy ez felvetődött, ez rendben van, de imárom be kell fejeznünk a műsort. Nagyon sok kérdés van, Inti, Nemes Attila, most már menjünk ki, mert tényleg jönnek a híresek.
Köszönöm szépen, hogy befáradt, itt volt velünk.
Kedves Csépírva Andrea képviselőasszony, további jó munkát és kitartást.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, legközelebb még több mindenről fogunk beszélni, biztos vagyok benne.